2019. április 2-án délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Marosszentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az ABL Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Aradon zajlott Dél-Kelet-Európa legjelentősebb pékipari, cukrászati és vendéglátóipari szakmai kiállítása a Gastropán. Erről hallhatnak összeállítást.
Az az öröm, hogy Szlovátáról indultunk, piacvezetők vagyunk Romániában, egy kis székelyföldi cégként el tudtunk jutni ide.
Az összefogásban a jövő vélik egyre többen. Varga Attila Esztelneki falugazdást kérdezzük.
Itt azt mondják, hogy egy közös lónak túlos a háta, de a jövőnk csak úgy lesz, hogyha szervezkedünk, szövetkezetbe lépünk, és azonnal legjobb, ha fel is dolgozzuk, és a kész terméket adjuk el.
Majd az április elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A szép iránt van igény. Lassan felénk is hódítanak a zöld falak. Török Csongor tájépítésszel beszélgetünk.
Nagyon sokféle zöld fal van, tehát lényeges az, hogy most kültéri vagy beltéri zöld falról beszélünk, hogy egy filces rendszerről, amin függőleges gyökérzónával nő a növény, vagy futtatott növényt vezetünk fel egy fémszerkezetre. Én a természetes formákban hiszek, tehát abban, amikor egy fal minél inkább úgy néz ki, mint hogyha ott lennénk valahol az esőerdőben.
Méhészkedő hallgatóinkat az áprilisi tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
3 és 6 ezer lej bírságot kockáztatnak azok a magánszemélyek, akik meggyújtják a szántóföldeken elszáradt növényzetet. A jogi személyiséggel rendelkezőket ugyanakkor 25 és 50 ezer lej közötti bírsággal is sújthatják. A hatályos jogszabályok mellett azonban nem bizonyul járható útnak a tarlótüzet okozók megbírságolása. A bíróságon ugyanis szinte lehetetlen rájuk bizonyítani a kihágást. Egyedül a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség tud kellemetlenkedni a szántóföldjüket tűzzel tisztítóknak. Jellemzően azokon a mezőgazdasági területeken gyújtanak leginkább tüzet az emberek, amelyekre nem igényeltek támogatást. A támogatás esetleges elvesztése kellő mértékben elrettentő erővel bír. Kezdetben több ilyen eset volt azonban, ahogy a földtulajdonosok egyre tudatosabban kezdtek gazdálkodni, egyre ritkábban fordul elő. Hargita megyében a tarlótüzek száma az elmúlt 2 évben csökkent, 2017-ben 215, míg tavaly 130 tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Hektáronként 14,7 eurót, vagyis 68 lejt folyósít a szántóföldekre járó kiegészítő támogatás gyaránt az ÁPIA. A tejtermelők tonnánként 77 lejes, a húsmarhatartók 354 lejes, a jó és kecsketartók pedig állatonként 22,6 lejes támogatásra számíthatnak az állami költségvetésből. Az ügynökség a 9 különböző átmeneti kiegészítő támogatások alapján összesen több mint 88,844 millió eurót folyósít országos szinten 248 ezer gazdálkodó folyószámlájára. A cégbíróságon és a megyei állategészségügyi igazgatóságon is kötelesek bejegyeztetniük tevékenységüket, illetve farmjaikat azok az egyéni gazdák, akik 5 sertésnél nagyobb állományt tartanak. Az erről szóló mezőgazdasági miniszteri rendelet a napokban lépett érvénybe. Az 5 sertésnél kevesebb állatot tartó gazdaságokat önellátónak tekintik, így rájuk a már megszokott szabályok vonatkoznak. Húsvéthoz közeledve ismét kérhetik az ideiglenes bárányvágópontok nyitásának engedélyezését a szakhatóságtól a jó és bárányhús értékesítésében érdekelt gazdák. Hargita megyéből tavaly a feltételeket teljesítve a kászonok mellett Felsősófalváról és Csíkszentmiklósról jelezték vágópont nyitási szándékaikat a gazdák. Április 6-án 11 órától Gyímes középlokon a Borospataki Skanzenbe második alkalommal szervezik meg a Böjti Csemege nevű székelyföldi kézműves sajtok nyilvános mustráját. A rendezvényen legalább 20 féle sajtkülönlegességet, hosszan érlelt sajtot kóstolhatnak meg a résztvevők. A sajtkóstolás mellett előadást hallhatnak a fenntartható gazdálkodásról Willi Schustertől, miért értékesek a gyímesi kaszálók témakörben Demeter Lászlótól, valamint András Csaba a tejről tart előadást. A sajtmustra vezetője Kis Ferenc kőrösladányi sajtmester. A rendezvény végén egy kis húsvéti piros tojás írást is láthatnak, tanulhatnak az érdeklődők. További részletekkel Sári Gatilla szolgál a 0727 85 98 82-es telefonszámon. Megismételem a telefonszámot, 0727 85 98 82. Április 12-e és 14-e között tartják a harmadik disznövénykertészeti kiállítást és vásárt a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar koronkai kampuszának arborétumában. A rendezvény fő célja népszerűsíteni a mindennapi életünk minőségét meghatározó kertkultúrát, lehetőséget teremteni az érdeklődőknek, hogy közvetlenül találkozhassanak a disznövénytermesztőkkel és a kertész szakma más képviselőivel, valamint az érdeklődők minőségi kínálatból választhassanak a tavaszi kertészkedéshez. Vasárnap április 14-én délelőtt 10 órától immár negyedik alkalommal szervezik meg a tojásíró versenyt, kiállítással együtt a gyímesi Szilopál üzlet ez alkalomra berendezett szakműhelyében. A verseny és kiállítás célja a hagyományőrzés, illetve a népi tudás fiataloknak történő átadása. Az érdeklődők további részletekért hívják a 0769 066 815-ös telefonszámot, vagy keressék fel a Degusztárium Facebook oldalát. Megismételem a telefonszámot, 0769 066 815. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan az Aradon megtartott gasztropán, pékipari, cukrászati és vendéglátóipari szakmai kiállításról számolunk be, előtte viszont Bartos Éva énekel. Az idei gasztropán sütőipari, cukrászati és vendéglátóipari szakmai kiállítás csütörtökön március 28-án kezdődött Aradon. A kiállítás első napján a gasztropán versenyek cukrász kategóriájának versenyszámai zajlottak, melyre jobbnál jobb tortákat és szebbnél szebb csokoládéból és cukorpasztából készült művészi alkotásokat neveztek be. 2019 tortája a Love Story nevű torta lett, amelyet Gianbazzo Dominica készített. A kiállítás második napján az év kenyereiért járó díjak átadása volt. A legjobb ipari technológiával készült kenyér a Bocskor István által készített élesztőmentes rozsos pityókás kenyér lett, míg a legjobb kézműves kenyérnek a 10 féle lisztből és 10 féle magból készült kenyeret választották, amelyet Gianbazzo Dominica konstancai pék készített. A csíkszentmártoni bocskorpékséget ebben a kategóriában második díjjal és külön díjjal is elismerték.
Váradi János vagyok, a Pangasso Egyesület elnöke. Az az öröm, hogy Szlovátáról indultunk, piacvezetők vagyunk Romániában, egy kis székelyföldi cégként el tudtunk jutni ide. Ez úgy elgondolkoztatja az embert, hogy milyen nagy dolog az, hogyha székelyföldi magyarként piacvezető tudsz lenni egy 22 milliós Romániában. Tehát a Gaszapán kiállításnak a legnagyobb gátja az, hogy nincs egy kiállítási központ Erdélyben. Mindig valakinek a termébe vagyunk, amelyik kicsi, sokkal nagyobb lehetne a cég, hogy lenne nagyobb felület. Én remélem, hogy aki hallgatja, és van lehetősége, az valahol megpróbál lépni abba az irányba, hogy legyen egy olyan multifunkciós kiállítási központ, amelyik az erdélyi cégeknek, az erdélyi gazdaságnak és az Erdélybe bejövő multicégeknek tud adni egy olyan kiállítási felületet, ahol be tudnak mutatkozni. Egy érdekes tendencia az, hogy visszatérő partnereink vannak. A kiállítás elkezdett a gasztronómia irányába is nyitni. Egyre több gasztronómiával foglalkozó kiállítónk van, akik egy új színportot hoznak a kiállítás palettáján. Ugye már sokszor elmondtuk, hogy mi szervezzük Románia évkenyere, évtortája, évhidegtája versenyét. Ezeken a versenyeken a szakmai tudásokat megmutatják a pékecukrások és a szakácsok. A standokon a termékeket, a gépeket, a technológiákat működés közben meg lehet nézni, ki lehet próbálni, meg lehet kóstolni azt a terméket, amit a végtermékként megjelenik a gépeken. A lényeg az, hogy egy nyugati cég nem csak gépet ad el, hanem egy komplet technológiát ad el, amit működés közben be is lehet mutatni. Ez adja a nehézséget a kiállításnak, mert csatornát, vizet és villanyt kell biztosítani.
Ilonka Boldizsár vagyok, a Világ Pékészcukrász Szövetségének nagykövete. Én úgy gondolom, hogy azt a színvonalat, amit eddig hoztak, azt hozták, sőt, önmagában az a gasztronómia, a cukrászipar és a sütőipar együttesen, ez szerintem óriási dolog, és csak gratulálni lehet a szervezőknek, hogy ezt meg tudták ilyen szépen szervezni.
Évről évre egyre több csodálatos költeményeket látunk, mind a pékiparban, mind a cukrászatban. Meddig lehet ezt még fokozni?
Továbbra is kell, hisz ez alkalmazkodik a vásárlók a fogyasztókhoz. Új trendek vannak és tendenciák. A fogyasztókat megkérdezték, kutatások vannak, van egyfajta világ szintű kutatás, amiben benne van Európa is, és van külön egy európai. És a kutatásoknak, az eredményének megfelelően a vállalkozóknak föl kell készülni arra, mivel effele harad a világ és változik, nekünk is ebbe az irányba kell menni. Nagyon-nagyon lényeges és nagyon fontos kérdés a frissesség, az úgynevezett illatmarketing, amikor az ember bemegy az üzletbe vásárolni, és érzi a terméknek az illatát. Ezeknek az új tendenciáknak kell megfelelni. Ez az úgymond az egyik oldal, de van ennek egy másik oldal, amire a vállalkozóknak föl kell készülni. Ez pedig a digitalizáció, mert ez költségcsökkentés, és közben a termék minősége csak javulhat. A másik pedig, hogyha azt nézzük, a technológiai fejlesztések.
Az elmúlt 3 percben Dél-Kelet-Európa legjelentősebb pékipari, cukrászati és vendéglátóipari szakmai kiállításáról, a Gasztropánról hallottak összeállítást. Most Bojtor Imre énekel.
Attila Esztelnek község általános menedzsere, hogyha jól fordítom le a hivatalos terminust, vagy nem jól mondom?
Igen, tehát a román tükörfordítása ez lenne, viszont falu menedzsernek hívjuk magunkat.
Mi az ön dolga?
Egy szóval minden. Nagyjából jobb keze vagyok a polgármesternek, amúgy én is voltam 3 mandátumban, úgyhogy ismerem ezt a munkát. Többnyire a pályázatokkal, pályázat követéssel, megnyert pályázatok kivitelezésével, elszámolásába segítkezem. Ezen kívül még sok más apróbb dolog.
Éppen egy nagyobb méretű és jelentőségű gazda gyűlésről érkezett haza.
Minden évben a Kovászna megyei Szarvas Marha Egyesület szervezi ezt a gyűlést a helyi szervezetekkel. Szinte minden községben megvan a saját Szarvas Marha Egyesülete a községnek. Az idén is egy nagy létszámú, nagyon hasznos és bő műsorral, tényleg csak gratulálni tudok a Osdala község szervezőinek. Ez volt a negyedik, tehát minden kis régióban minden évben megszervezi az Egyesület. Ugye a legtöbben a Pro Economica Alapítvány beszámolóját vártuk, hogy lássuk, hogy hogyan, mikor fog nyitni Székelyföldön is. Még várnunk kell, nem sokat, de várnunk kell.
A nagy beruházásokkal végeztek most, azt lezárták, és akkor most következnek a kisebb finanszírozások. Valószínűleg a kettő közötti átfutásról is szó van.
A nagy beruházások, pályázatokat lezárták, most van az elbírálásuk, és az elbírálás végén fog pontosan kitűnni, hogy mekkora összeggel tudnak indulni Székelyföldön. Ami remélem, hogy nagy lesz, mert nagy az igény.
Különben itt a kis gazdálkodás, a kicsiben való gazdálkodás a jellemző.
Mi egy hegylábi falu vagyunk, ahol nagyon kevés a jobb minőségi szántóföldünk, több legelőnk, meg egy ilyen kötött talaj jellemzi ezt ennek. A medence középső részén, Kézgyűjtőre és a közvetlen környéke, ott viszont nagyon jó minőségi földeken gazdálkodnak az emberek. Ott nagy gazdák is vannak, sikerült összevonniuk valamennyire a földeket. Nem tudom, hogy kik pályáztak, de valószínű, hogy közülük került ki a nagyobb értékű pályázatok leadói. A medence szélén levő falvak, kézdiszéket, vannak központi része és a körülötte levő falvak, amelyek kinyúlik a hegyekbe, völgyekben, csendesebb zúgban levő, mint Eszternek is. Milyen kis parcellák, kis gazdák jellemzik. Én is, Palumbel társaim is így gazdálkodunk.
De mi lesz a megtermelt javakkal? Van-e piaca az ilyesminek? El tudják adni a dolgaikat?
Az egy gond. Próbálkozunk szövetkezetben gondolkodni. Valószínű lesz külön gépvásárlás mellett feldolgozási lehetőség is. Itt azt mondják, hogy egy közös lónak túros a háta, de a jövőnk csak úgy lesz, hogyha szervezkedünk, szövetkezetbe lépünk, és azonnal legjobb, ha fel is dolgozzuk, és a készterméket adjuk el, nem csak, hogy közösen adjuk el, vagy piacra tesszük az árainkat.
Az az érzésem, hogy nem ártana kicserélni magát a fogalmat. Az, hogy szövetkezet és társas, az sehogy sem hangzik a székely fülének, eleget szenvedett miatta.
Hát igen, mindenkinek innen van a görcsei. Való igaz, hogyha valami más megnevezés lenne, egy újszerű, mindenkinek a kollektív elnökök kevéssége, meg az erőszakos szervezés jut eszébe, és ezért valóban, hogy mindenki azt mondja, inkább maradok a magam erejénél, és megpróbálok egyedül boldogulni. Nem igaz, hogy nem lenne hajlam, azért nem könnyen, de lehetne az embereket így lépésről lépésre, szövetkezeti módszerekre tanítani.
Aztán itt van még egy nagyon komoly lehetőség. Szinte kínálja magát a biogazdálkodás itt ezen a helyen, ahol vagyunk. Ebben pedig jövő van.
Való igaz, hogy egy felvilágosító munka is kellene, mert például a hegyi legelőjünk az a bió. Oda senki sem visz fel, sem műtrágyát, vagy bármilyen vegyszert. Az való igaz, de nincs elismerve a tej, meg egy gazdának sem jutott eszébe, hogy az végigjárja a folyamatot, pedig mindenki nyerne ebből. Lent a mezőn azért mi is úgy használunk vegyszereket többet, tehát valóban jó átérni. Addig később, amíg valaki elkezd, aztán többiek jönnek utána.
Hát az első jól megkötött bolt meghozná szerintem a résztvevőket.
Igen, és a biotermékekre való igény most már több mint 10%-kal nő. Igény van, rengeteg betegség, meg a rengeteg vegyszer nagyon ártalmas, ugye az emberi szervezetes, azért nő az igény, és valóban egyre inkább fog nőni. Nem a szemetet veszi meg mindenki, hanem az igazi biotermékét.
Meg aztán a feldolgozott élelmiszernek is hatalmas piaca van, csak meg kell tudni ezt találni.
Ugye itt még sajnos várjuk, hogy az jön ki be valaki a kapun és vigye el a krumplinkat. Mondjuk pityóka termesztése, jó ár volt, túlságosan is jó. Ilyen 10-15 év egyszer fordul erő. De van, amikor bizony nagyobb termés, nagyon olcsó, soknak a pincébe marad a megtermelt. Csak egy ilyen rendszerbe kellene gondolkozzunk, mert minden nagy feldolgozó üzem megfelelően megfelelő mennyiségi és minőségi terméket elvár a beszállítóitól.
Elég nagy lehetőség ez a Magyarországról érkező finanszírozás. Ezzel talán ki lehetne mozdítani a holdpontról ezt a felét is a gazdálkodásnak.
Igen, hogyha külön a elsődleges vagy másodleges feldolgozásra is pályázni lehet, akkor néhányan azért rátérnek arra, hogy fel is dolgozzak a termék.
Elhangzott interjúnk Varga Attila esztelneki falugazdásszal készült, a riporter Boyer Károly volt. Egyre többen fordítanak figyelmet környezetük széppé varázsolására. Lassan nálunk is hódítanak a zöld falak. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gergely Éva énekelt. A következő percekben néhány április elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként 1 pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilínia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körtelevél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A megráncosodott burgonya újra friss lesz, ha néhány órán át hideg vízben áztatjuk. A túlsós levest vagy bármely ételt, például a pörköltet is, javíthatjuk félkéshegynyi szódabikarbonával. Vigyázzunk arra, hogy a burgonya főzése ne maradjon félbe, mielőtt megpuhul, mert a burgonya megkeményedik, és hiába forraljuk később, már nem puhul meg. Ha a citromok túlszorosan vannak egymás mellett vagy alatt, gyorsan megpenészednek. Az elszürkült ezüst evőeszközt áztassuk fél órára aludtejbe, meleg vízzel alaposan mossuk le, majd polírozzuk szárazra. Szép csillogó lesz.
Török Csongor vagyok, Csíkszeredában születtem, és most jelenleg Budapesten élek, és tájépítészként tevékenykedek, emellett meg a zöld falakkal egy éve foglalkozom.
Hogy lesz valakiből tájépítész? Mi motiválja az embert, hogy e fele irányuljon?
Az lenne a legjobb válasz erre, hogy így nem tudom, mert én is építésznek készültem eredetileg, és ez egy folyamat volt, ami oda vezetett, hogy én ezt megszerettem, ezt a szakmát. Valószínűleg kivezethető ez édesapámból is, aki kertészmérnök, érdekeltek már nagyon rég a növények, de sok idő volt, amíg eljutottam oda, hogy na akkor a tájépítészet, amit én Bukarestben a Jomminko Egyetemen végeztem, de az nagyobb részt építészettel meg várostervezéssel foglalkozott. Csak a harmad, negyed év végére kezdett kitisztulni ez, hogy ez mennyire fontosak is ebben a szakmában a növények, és így mentem tovább Budapestre mesterképzést végezni, ahol ez jóval erősebben jelen van. Nagyon kevesen tudják még, hogy tájépítész vagyok, tehát egy nagyon friss tájépítésznek számítok én, meg foglalkozok egyebekkel, mint a tűzsongőrködés. Ezt tudják nagyon sokan, de egyre inkább, hogy tudják meg az emberek, hogy ezt is csinálom, akkor kérdéseik vannak, érdekesnek találják. Nem annyira ismert nálunk ez a szakma, nem annyira elterjedt. Igazából ugye építész uralom van, és akkor ezt kezdi felülbírálni a tájépítészet, ami Magyarországon, amit látok, hogy ott sokkal régebb elindult ez a folyamat, tehát gyakorlatilag 10 éve körülbelül, és annyival van előnyben. Én azért örülök, hogy ott vagyok, és akkor haza tudom hozni azt, amit ott tanulok. Itt is indulgat, tehát vannak projektek, inkább magánkertek, nagyobb megrendelések, ugye az közbeszerzés, ez egy kicsit másabb téma, de abban is dolgoztunk. Itthon Bíró Hannával dolgozom, itthon van egy jó kis csapatunk tájépítészekül, de ugye én távlatból dolgozok, de nagyon szeretnék mindenképpen az itthoni dolgokba is besegíteni, és a növények, ez folyamatos kísérletezésnek az eredménye, hogy mi lesz az, ami itthon is működni fog majd a jövőben, de ez egy folyamatos munka, ami érdekel kifejezetten engem, hogy itthon is egyre népszerűbbé tegyük ezt a szakmát.
Időnként vannak új és új trendek, amit követni kell, vagy a hely határozza meg, hogy most mit és hogyan csináljunk?
A hely is meghatározza, meg ugye vannak a kliensnek az igényei, vagy a megrendelőnek, mert nem mindig egy kliensről beszélünk, hanem van a megrendelő. Igen, a kettőnek az összessége adja ki azt, hogy mi lesz az a legjobb megoldás, milyen célra készül az a kert, milyen távban gondolkodnak, tehát hogy most egy parkról, vagy csak egy magánkertről van szó, vagy csak egy teresedésről. Ez változó, de felénk még nem annyira jellemző, hogy külön szakmaként kezeljék a építészet, hanem kertészetként ismerik, és akkor vannak az építészek, ugye, akik minden épített dolgot csinálnak. Legrövidebben úgy lehet leírni a tájépítészetet, hogy kültértervezés. Tehát minden, ami az épületen kívül van, az gyakorlatilag az volna. Trendek vannak, tehát itthon nálunk egy trend van, ami jól bevált növények, amiket már nagyon rég használnak. Valamilyen szempontból ennek lenne célja a tájépítészetnek ezen változtatni, tehát hogy behozni újabb növényeket, olyan növényeket, amit nem annyira ismernek, de mondjuk nálunk is megél, színesebbé tenni, folyamatosan díszítővé tenni a kerteket. Nagyon jellemzőek itt a rózsa kiültetések, meg az egyéb olyan örökzöld kiültetések, amik mondjuk csak egy színűen díszítik a kertet, és nincsenek emellé olyan kiegészítő ötletek, vagy beavatkozások, amik ezt színesebbé tennék, úgyhogy ez még ami vár itton a szakmára, de hát ez folyamatban van, szóval most már elég szépen kezd beindulni.
Egyik jó megoldás lehet a zöld fal, és itt a beton rengetegbe bizony jól jönne, hogyha lenne egy kis zöld. Minden zöld fal majdnem egyforma, így elkészítés szempontjából, vagy azért megvan, hogy ezt a falat így lehet zöldíteni, a másikot meg amúgy lehet zöldíteni?
Igazából nagyon sokféle zöld fal van, tehát lényeges az, hogy most kültéri vagy beltéri zöld falról beszélünk, hogy egy filces rendszerről, amin függőleges gyökérzónával nő a növény, vagy futtatott növényt vezetünk fel egy fémszerkezetre, de hát ez nagyon sokféleképpen variálható. Én a természetes formákban hiszek, tehát abban, amikor egy fal minél inkább úgy néz ki, mint hogyha ott lennénk valahol az esőerdőben. Vannak ebből olyan fajták is, amit mondjuk a tervező az formára tervez, hogy bizonyos színek hogy keveredjenek, a bizonyos növényeknek a kontrasztjait használja ki. Én ebben annyira nem hiszek, de ez is egy fajta. Vannak mohafalak, amik még kevesebb fenntartást igényelnek, és viszonylag extenzívek, nem kell foglalkozni velük. Ezek a falak, amiket mi építünk, ez egy intenzív fal, automatikus öntözéssel, és csak is beltéri trópusi növényekkel. És hát fajták, hát még a kültériek azok, amik érdekesek lehetnek, különbözőféle futó növényekkel, amik nálunk még annyira nem jöttek be. Szóval ez a párféle van, amiről eddig én tudok, de ez is fejlesztés alatt van. Patrick Blank, ő 88-ban építette az elsőt, tehát alig jön, hogy higgye az ember, nem nagyon hallottunk eddig ilyenekről, de őt is sokáig kinevették, hogy mi ez a zöld fal, aztán meg nagyon beindult, meg nagyon jó lett. Ugye ez leginkább ökológiai hatásai miatt, tehát az emberek esztétikája miatt is szeretik, hogy szép egy zöld fal, de az nagyon fontos, hogy port megfog, szén-dioxidot megköt és tisztítja a levegőt, tehát egy párásabb, frissebb levegő lehet bent a lakásban, hogyha egy megfelelő méretű növényfalat telepít valaki.
Mekkora az élettartama? Vagy ez attól függ, hogy milyen növények vannak oda telepítve?
Gyakorlatilag az élettartam az bármeddig hosszabbítható egy ilyen növényfalnak, ha megfelelően karban van tartat, tehát ez nagyon fontos, hogy a szakember végezze, az soha nem a kliensre van rábízva, mert ugye automatika öntözi, az mi nem kell hozzanyúljunk, hanem inkább akkor, hogyha egy nagy szárazság van kint, sok fényt kap, növények kihalnak belőle, ugye növényeket cserélünk ki, ez egy olyan rendszer, amiben nem hagyjuk, hogy nőjön, és aztán úgy alakuljon ki egy formája, hanem folyamatosan karban tartjuk, visszavágjuk, főleg, hogyha kültérülő van, szóval arra kell odafigyelni, hogy a szigeteléseknél, az ablaknyílásoknál ne akarjanak ezek a növények kárt tenni. Igazából bármeddig lehet hosszabbítani, nekünk a legidősebb falunk eddig gyakorlatilag kb. 10 éves, azt hiszem, de van Patrick Blanknak, akiről az előbb is beszéltem, neki az irodájában van egy 30 éves fal, amit önmaga készített, amiben úgy rovarok, mint madarak, mint bármi, tehát egy kis ökoszisztémát ott magának összehozott, és az meg nagyon szépen működik és él, tehát bármeddig, hogyha az ember odafigyel rá, akkor fel lehet tartani.
Török István Csongor melyik munkájára a legbüszkébb? Mert bizonyára mindenik a gyermeke, de azért általában a sok közül van egy kedvenc, vagy több kedvenc.
Hát kedvenc munkám, az még nem igazán mondhatnám, hogy van annyira az elején vagyok a szakmának, hogy ez mindig ilyen kísérletezgetés, és valahogy mindig úgy alakul, hogy úgy egy pár év múlva mindig látom azt, hogy hol lehetett volna azt jobban csinálni, a szakmai tapasztalatok gyűlnek. Hogyha kedvencet kell említeni, akkor inkább az, amikor itthon egy olyan teresedést, vagy egy olyan helyzeten kezdek el gondolkodni, amit tudom, hogy hozzáadna a helyi embereknek az életéhez, hogyha itt egy zöld felület jöhetne létre, ha már most nem zöld falról beszélünk, amire nagyon büszke vagyok, hogyha már zöld falra térünk át, akkor az az első fal, amit tavaly építettünk áprilisban, ami nekem egy ilyen megvalósult álom volt, hogy a zöld falakkal foglalkozhatok. Illetve, hogyha itthoni példát akarok hozni tájépítészetben, akkor nekem nagyon pozitív élmény volt, amikor Balánbányára terveztük a főteret, ahol jelenleg ugye lehet tudni, hogy nem annyira fejlett a zöld infrastruktúrája a városnak, illetve nincsenek parkok, nincsenek olyan zöld felületek, és akkor abba vittünk bele egy olyan kicsi szint, ami nekem kifejezetten tetszett, és kíváncsian várom, hogy mikor fog az megvalósulni, vagy milyen módon.
Törökcsongor tájépítést kérdeztük az elmúlt 7,5 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Csíszér Anna énekel. A következő 3 percben Bordi János havatői méhész az áprilisi tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
Ez a hónap a méh családok főhordásra való felkészítésének ideje. Arra kell vigyáznunk, hogy márciusban elindult erőteljes fiasítás ne álljon meg. Ezért igen fontos a fészek takarása és a fészek szűkítése. Ahány keretet födnek a méhek, csak annyit hagyjunk a fészekben.
Tele keretet hagyhatunk?
Tele mézes keretet ne hagyjunk a fészek közepében, a födelezés karcoljuk fel, és tegyük a szélső fias keret után. A méhek hamar kihordják a mézet, ez serkentőleg hat a családra, az anya hamar bepetézi a keretet, a gyorsan terjedő fiasítással párhuzamosan nő a fogyasztás is. A tartalék élelem készletet ne engedjük 4-5 kg alá csökkenni, ha kezd csökkenni, akkor inkább potoljuk cukorlepénnyel. Ha semmiben sem szükölködik a méh család, az anya egyre többet petézik. A növekvő népesség láttán bővíteni kell a fészket zsemleszínű munkás sejtes lépekkel.
Műlépet ilyenkor lehet használni?
Ha már virágoznak a gyümölcsfák, műlépes kerettel is lehet bővíteni. A bővítésre szánt lépet vagy műlépet a szélső fias és mézes virágporos keret közé tesszük. Ha csökken a hordás, a családokat serkentő etetéssel kell segíteni. A fiasítás folytatása miatt a napi fogyasztás ilyenkor eléri a 0,5 kg is. A fiasítás nagy része nyitott vagy pete, a befiasított lév felület körül a sejteket takarítják a méhek, készítik a fiasítás terjedésére is, családnál az anya jó. Ha a fiasítás kevés, szétszórtan petézik, vagy munkássejtben herefiasítás van, az anya nem jó, ki kell cserélni, vagy egyesíteni, miután a hibás anyát eltávolítottuk. A családok még nem alkalmasak jó anyanevelésre, az akác korábban virágzik, mint ahogy a méh családok elérnék fejlettségük tetőpontját, ettől függetlenül nekünk a virágzás kezdetére szuper erős családokat kell előállítanunk.
Hány keret fiasítás kell legyen az első akácra? Mennyi az ideális?
Az első akácra legalább 7-8 keret tele fiasítással kell rendelkeznie a méh családnak. Áprilisban többször kell a fészeket ellenőrizni, rendezni. A varó atkák irtásáról gondoskodjunk. A vontató gépjármű és pavilon műszaki vizsgáztatását rendezzük el. Az önkormányzattól kiváltani a termelői és tulajdonosi lapot, az állatorvostól az egészségügyi igazolást, az úthasználati matricát, ha ezek megvannak, nem érhet meglepetés az úton.
A méhészeké a szó.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Vadon élő állatok határozója című könyvet ismertetjük, amely CD melléklettel jelent meg. A vadon élő állatok lenyűgöző sokszínűsége a természet egyik legnagyobb csodája. Nyitott szemmel járva átélhetjük ezt a csodát, ha felismerjük a vadon élő állatokat vadászként, vadászjelöltként vagy akár természetbarátként. A könyvben 138 faj bemutatása szerepel, több mint 200 fénykép, 80 rajz, lábnyomok, tojások, jellegzetes külsőjegyek, élettan és viselkedés.
Magyarországon először jelenik meg olyan határozó könyv, melyben 97 vadon élő állat hangja hallható CD mellékleten. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol az áprilisi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Móra kiadó több mint 1000 címét, valamint a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást ejtjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 194 személy. Ők könyveket és könyvutalvány nyerhetnek. Most 227 név közül sorsolunk. A Kobak könyvkereskedés egy 15 leves utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri... ő Bóni Ferenc Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja Molnár Béla Segesvárról. A Pálász Akadémia könyvkiadó egy könyvet ajánlott fel, aki elviheti ő Tankó Gizella Csíkszeredából. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Joli Max termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 121 személy tette meg, 186 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki a szerencsés. Ő Bogyor Attila Barótról. Itt mondom el, hogy a Joli Max Kft. Termékeit az Ábel Székely és az Eszter Erdélyi Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, hamarosan felvesztük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Nem a sági torony, jaj, de messzire látszik. Annak tetejében kétszár rózsa virágzik. Azt a kétszár rózsát száz felé fújja a szél. Ha meguntál, babám, nem muszáj, hogy szevessél. Szivárvány sejhaj, koszorúza az eget. Elrabolták tőlem a régi szeretőmet. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte.
Fazakas István énekelt. Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a friss káposztáé 4 lej és 6 lej, a muroké és sárga hagymáé 4 lej és 5 lej, a fekete reteké és savanyú káposztáé 5 lej és 6 lej, a savanyúságoké 8 lej és 10 lej, a vörös hagymáé és spenóté 6 lej és 8 lej, a cékla és sütőtök kilója, a zöld hagyma, medvehagyma és hónapos retek kötése, valamint az erdei saláta csomója 2 lej és 3 lej, a saláta kilója és a máliliszt litere 3 lej és 4 lej, a fokhagymáé pedig 20 lej. A töltenivaló paprika, gomba és petrezselyem kilója 10 lej és 12 lej, a paradicsomé 7 lej és 12 lej, a dughagymáé 12 lej és 15 lej, a szemes passzújé pedig 8 lej és 12 lej. A petrezselyemzöld, cellerzöld, lesján kötése 1 lej és 2 lej, a száraz kaporé és csombordé 2 lej és 3 lej, a tormái 3 lej és 5 lej, a celler kilója 8 lej és 9 lej, a tojás darabja ezen a héten 50 bani és 1 lej, az alma kilója 2 lej és 3 lej, a körtéjé 5 lej és 8 lej, a szőlőjé 9 lej és 12 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 40 lej.
A tehénsajt orde és túró kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. A vegyesméz kilója 30 lej és 32 lej, az akácmézé 35 lej és 38 lej, a csaláncsomója 1 lej és 2 lej, a füstölt szalonna kilója pedig 40 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Bordi Aranka énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Pál Tibor csíkszeredai vállalkozóval az okos házakról beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A székelyudvarhelyi Kovács Fényképészet vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Kápolnás faluról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Hudi István és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a SoundCloudon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Szilágyi Sándorral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármán Sibocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Széles rózsabokor, csak te tudod, mennyit járok utána. Kalapomnál elherva a rózsacsokor, a szívemet elebeszti a bánat. Vissza küldtek a szeretők,
visszaülte a jegykendő. Megmutatom, ha szívem fáj is érte, nem járok én soha többé fedélye. Visszaülte a szerető, visszaülte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem fáj is érte, nem járok én soha többé fedélye. Kinyílik még egyszer az a rózsabokor, tudom, te is sísz még egyszer utána. Hogyha majd a csalfa szíved visszasodor, elkerüllek még a színed se lássa. Visszaküldöm a kendődet, sírhasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Újra megél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél.